Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Guru Vashu. Kandriya Svendina. 14. fejezetből a második vers következik. Srinárada Uvvácsa.
Srinárada Uvvácsa.
Grihesvavasthito Rajam.
Grihesvavasthito Rajam.
Kriyakurmanyathochitam.
Kriyakurmanyathochitam.
Vasudevarpanam Sakshat.
Vasudevarpanam Sakshat.
Fel kell azokat ajánlani Krisnának, Vászudévának.
Azt, hogy miképpen tehetjük elégedetté Vászudévát, ebben az életben, az Úr kiváló baktáinak társaságában, tökéletesen
megértjük.
Ő isteni kegyelmes iratlanokán magyarázik. A grihasza életének alapvető elve az legyen, hogy mindent felajánl az Istenség legfelsőbb személyiségének. A Bhagavad Gita-ban 6. fejezet 1. vers, ez áll. A násrita karma palam, kárjan karma karui, karutiyaha, sasanyasi chayogicca, namiragnár nacsákriyaha. Aki nem ragaszkodik munkája gyümölcséhez, s kötelessége szerint cselekszik, az az élet lemondott rendjében él. Ő az igazi misztikus, nem a tüzet nem gyújtó, és a munkáját nem végző. Akár brahmacháriként, akár grihasztaként, vánaprasztaként, vagy szanyásziként cselekszünk, egyedül az Istenség legfelsőbb személyisége, Vászudéva, Krisna, Vászudéva fia elégedettsége legyen a célunk. Ez legyen az alapelv mindenki életében. Nárayana már beszélt a brahmacsári, a vánaprasztha és a szanyászi élet elveiről, most pedig elmondja, hogyan kell egy grihasztának élnie. Az alapelv nem más, mint elégedetté tenni az Istenség legfelsőbb személyiségét. Annak a tudományát, hogy hogyan okozzunk örömet a legfelsőbb úrnak, a következőképpen tanulhatjuk meg. Sakshad upasita mahamuni. A mahamuni szó a nagy szentekre vagy baktákra utal. A szenteket általában muniknak nevezik, gondolkodó filozófusoknak, aki transzendentális témákkal foglalkoznak, a mahamuni pedig azokra utal, akik nem csak alaposan tanulmányozták az élet célját, de valóban az Istenség legfelsőbb személyisége, Vászudéva elégedettsége érdekében cselekszenek. Őket nevezzük baktáknak. Ha valaki nem társul velük, nem tanulhatja meg a Vászudévára tudományát, vagyis azt, hogyan kell az életünket Vászudévának, Krisnának, az Istenség legfelsőbb személyiségének szentelni. Indiában régen az emberek szigorúan betartották a tudományát. Még 50 évvel ezelőtt is láttam, hogy Bengál falvaiban és Kalkutta külvárosaiban az emberek naponta hallgatták a Srimad Bhágavatamot, vagy amikor befejezték a munkát, vagy legalább este, mielőtt lefeküdtek. Mindenki hallgatta a Bhágavatamot. Minden faluban Bhágavata leckéket tartottak, és így az emberek megkapták azt az áldást, hogy hallhatták a Srimad Bhágavatamot, ami mindent leír az élet céljáról, a felszabadulásról. A következő versek ezt érthetően el fogják magyarázni. Ó, magyar, tudod lesz, járhatod a sárkány, csak súrom mindent a mélyát, veszem a sírba élőm. Vászudévárpanam szálsát, pászét a mahámuhim, mahámuhim. Nárada Muni válaszolt, kedves királyom, akik családfenntartóként otthon élnek, azoknak dolgozniuk kell, hogy a megélhetésük érdekében pénzt keressenek, és ahelyett, hogy munkájuk gyümölcseit ők maguk igyekeznének élvezni, fel kell azokat ajánlaniuk Krisnának, Vászudévának. Azt, hogy miképpen tehetjük elégedetté Vászudévát ebben az életben, az Úr kiváló baktáinak társaságában tökéletesen megérthetjük. Yudhisthira Maharaj korábban a három lemondott életrendről kérdezett, vagy legalábbis a kívülről is lemondott életrendről, Brahmacsárikról, Vánaprasztától és Szanyászikról. Ennek a fejezetnek az elején pedig azt kérdezi, hogy mit tudnak tenni a családosok a lelki fejlődésekért. És Nára Dandi itt kezdi el ezt magyarázni, nagyon világos már ez az egy vers, meg a eszenciáját, és aztán Srila Prabhupada magyarázatban három témát említ, és ezekről szeretnék beszélni. Az egyik karmajógának, vagy a társadalminak kiterjesztett karmajóga, ugye az a hallásra, annak az alapelve, itt tegyük Krisna területet. Aztán a munikról beszél, és végezetül beszél a Bhagavatam kultúráról, arról a kultúráról, ahol az emberek mindig ismételték, hallották a Srimad Bhagavatamot. Szóval az, amit itt hát úgy kezdi a magyarázatot és Srila Prabhupát, hogy a családosok kötelessége, de aztán azt mondja, hogy hát az alapel mindegyik ásramnak ugyanaz. Szóval úgy kiterjeszti utána Prabhupát is, hogy Krisnát elégedetté kell tenni, mert ez ad értelmet igazán a cselekedeteknek, lelki értelemben. Ugye az ilyen cselekedet az, ami felemel. Ugye a világi tettek, azok csak vagy szinten tartanak, de ha meg nem darmikusak, akkor meg beszennyeznek, és még le is húzzák az embert. Szóval amitől a tetteknek igazán jelentősége lesz lelki értelemben, az az, hogy össze vannak kapcsolva a Krisnával. Egy rövid példát lehet mondani, példatörténetet. Volt egyszer két ember, akik az út szélén mentek, és volt náluk egy-egy ásó, és azt csinálták, hogy az egyik ásott egy lyukat, egy kis földhalom keletkezett a lyuk mellett, másik embernek fogta, és az ő ásójával betemette. Aztán tovább mentek 10 méterrel, akkor megint az egyik ásott egy lyukat, másik megint jött, és betemette ugyanazt a lyukat, ugyanazzal a földdel, amit kivoltásra. És jött arra egy ember, nézte őket egy ideig, kérdezte, hogy mit csináltok, ennek nem sok értelmetünk. De mi nagyon hűségesen végezzük a kötelességünket, mint a városgondozásnak a munkatársai vagyunk, egy háromfős csapatunk van, úgy szoktuk csinálni, hogy én kiásom a lukat, van egy munkatársunk, ő beszokta tenni a facsemetét, és utána a harmadik ember pedig visszatemeti a bödröt. De aki a facsemetét szokta berakni, ő ma szabadságon van. És akkor csak ezt csináltak, lyukat ástak és betölték. És nem volt semmi eredmény, ugye? Nincs eredmény, nincs értelme. Szóval ilyenek a világi tettek, amikor csak az anyag szintjén cselekszik valaki. Lehet, hogy anyagi szinten nagyon látványosak a dolgok, amik történnek, nagy dolgokat építünk, nagy dolgokat ásunk, de a végeredménye mindegyik elmúlik, amit építettünk, leomlik, amit ástunk, feltöltődik, és akkor ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Nagyon, nagyon nagy forgatag, ugye főleg egy ilyen kalikorban, amikor még aktívabb az emberek, még jobban forgatják az anyagot, egy tradicionális társadalomban, amire nem küzdötték túl magukat az emberek, csak amennyi kell a megélhetéshez, de a kalikorban ugye nagyon, nagyon látványos dolgokat csinálunk. De filozófiai értelemben ugye mind az aszad birodalmában van, minden átmeneti. És hogyha nincs kapcsolva Isten elégedettségéhez, akkor nincs eredménye. Az egyének számára, a társadalom számára, a Krisna számára, de csak fúj a szél, jobbra-balra, semmi nem változott. Szóval ez ilyen helybenjárás, értelmetlen. És másik történet, egy pozitívabb történet, már kicsit látszólag szomorúan kezdődik, ami meg társadalmi értelemben beszél már erről inkább, hogy hogy kell néznünk tetteket, vagy minek van értelme. Egy vándor egy napon eljutott egy számára addig ismeretlen idegen faluba. És ahogy sétált a faluban, akkor falu szélén látta, hogy ott van a temető. És gondolta, hogy besétál a temetőbe is, és ott látta fejfákat, sírköveket, feliratokat, és azt látta, hogy ott vannak az illetőknek a nevei, és aztán oda van írva, élt másfél évet. Következő fejfá, élt két évet. Harmadik fejfá, élt egy évet. Következő fejfá, az volt a legtöbb, élt három évet. Szóval mondta, hogy micsoda borzasztó járvány lehetett itt. Gyerekek, ilyen fiatalon meghalnak, és aztán ahogy visszasétált a faluba, akkor az első emberrel, akivel találkozott a falu főutcáján, megkérdezte nagy együttérzéssel, milyen szerencsétlenség sújtotta a ti falutokat, hogy ilyen korán meghalnak az emberek. És mondta ez a falu lakó, nem jól érted, amit láttál, mi falunknak van egy kultúrája. És a mi kultúránk az, hogy mi azt számoljuk életnek, amit valaki Isten szolgálatával és mások lelki felemelésével töltött. Mert az maradandó, az az igazi élet. És akkor ismerjük egymást, tudjuk, hogy ki milyen intenzív lelki életet élt, ki mit tett másokért, azt megbecsüljük, összeadjuk, és azt írjuk a fejfára, azt írjuk a sírkőre, az volt az ő élete. Többi dolog, hát enni kell, dolgozni kell, annyi minden történik még az életben, de ami fontos, ami megmarad, ami lényeges, ami nyomot hagy, az, amit Istenért tettünk, és egymás lelki felemelkedésért tettünk, az az igazi élet. Szóval ugyanezt az elvet magyarázza itt a Srimad-Bhagavatam, a Grihasztákkal kapcsolatban, vagy általában a vallásával kapcsolatban, hogy meg kell tanulni annak a módját, hogy valaki a tetteit összekapcsolja Krisnával. És ugye a Gitának egy nagyon jelentős része ezt taglalja. Ugye a második fejezetben van egy karmajóga szekció, amikor majdnem a második fejezetnek a fele ezt magyarázza, hogy a Gita összefoglalása, aztán a harmadik fejezet karmajóga, az ötödik fejezet karmajóga, itt Srila Prabhupáda idézi a hatodik fejezetnek az elejét, az még mindig ugyanezt a karmajóga elvet mondja, ugye, hogyha egy verset, vagy egy kulcsvers, ami a Bhakti-sásztri versek között is ott van, a harmadik fejezet, a 21. verse, Tasmáda szattak szatata, kárja, karma. Szamácsit, aha. A szattuk jácsalan karma, paramát monti búrusa. Ugye? Hogy az embernek kötelességből kell végezni a munkáját, anélkül, hogy a tette egy gyümölcsére vágyna, mert aki így cselekszik, az eléri a legfelsőket. Ez a kulcs. És aztán sok-sok részlete van ennek a karmajóga típusú cselekvésnek, hogy egyszer az egyik fejezetből kigyűjtöttem, hogy mennyi minden mond Krisna arról, hogy mitől lesz egy cselekvés karmajóga. Szóval sok összetevője van, de ez a kulcs, hogy 30 különböző szempontból beszél. Kötelesség, példamutatás, nem ragaszkodás, ezek a fő dolgok. És akkor az ilyen tett, az ugye, hogy Krisna máshol fogalmaz, hogy az ilyennek az eredmény a transzcendensbe olvad. Elégedetté teszi őt. És az ellenkezőjét is megfogalmazza a Srimad Bhagavatam, ugye azt mondja, hogy dharmak, szvanustitak pumszám, visvatszélak, kathászújaha, notpádai, yadirati, srama, ivahi, kévaha. A kötelesség, melyet az ember saját helyzetének megfelelően hajt végre, csupán tengernyi haszontalan munka, ha nem ébreszt vonzódást az Istenség személyiségének üzenete iránt. Szóval lehet, hogy valaki a helyzetének megfelelő, alkatának megfelelő munkát végzi, mint az ember, aki ástalokat, meg aki betemette, de nem volt igazi tartalma a cselekvésnek, nem volt lényeg, nem volt miért csinálni, nem volt eredmény. És akkor ez a Bhagavatamnak a nagyon határozott és súlyos üzenete, csupán tengerni haszontalan munka. Nem segített téged az élet céljának a elérésében, hanem segített ahhoz, hogy megszeresd az utat. Szóval így ezek a világi tettek önmagukban, ugye, ami döntően vagy többségében történik a világban, ezek lelki szempontból olyanok, mint egy alvajárónak a tettei. Valaki, aki ilyen dologgal van megáldva, megverve, felébred az éjszaka, és hülyeségeket csinál. Ugye felmegy a háztetőre, ott sétál, beszél. Bhagavatam azt is mondja, hogy amikor a kovács fújtatója jár, jön ki levegő a száján, de nincs értelme, nincs haszna. Szóval ugyanígy egy alvajáró lett, hogy annyi mindent csinál, amikor felkel éjszaka, de nem lesz tartós eredménye, nincs értelme, ő maga is el fogja felejteni, semmi haszna nem volt. Szóval a sásztrának a kulcs üzenete ez, hogy a cselekedeteinket valahogy meg kell tanulni, úgy beállítani, hogy azok előre vigyenek, vagy felfelé vigyenek, közelebb vigyenek Istenhez, összekapcsoljanak vele, hogy a jóga, bhakti jóga, a szereteten keresztül, hogy kapcsolnak össze ezek a tettek Krisnához. Mert a bhakti jóga annyival több, mint a karma jóga, hogy a bhakti jógának a lendületét a Krisna iránti szeretet adja. A karma jógának a lendületét a kötelességtudat alkotja. Ezt mondja a Szentírás, és elhasználtam szóval minden Istené, ennyit szabad elfogadnom, és valamennyit vissza kell adnom neki. Értem, hogy így kell csinálni, ezt mondja a sásztra, ezt mondja a lelki tanítómester, ezt mondják a szadok. Akkor csinálom, de nem azért, mert annyira lángolna bennem az Isten iránti szeretet, csak azért, mert értem, hogy a saját jól felfogott érdekén ezt kínálni. A bhakti jóga, szóval ilyen értelemben a karma jóga az előszobája a bhakti jógának, és ezért gyakran Prabhupád bhakti jógának, vagy odaadó szolgálatnak fordítja a karma jógát is, mert afelé vezet, és még a munkáról való lemondás, a gyümölcsről való lemondás a legfelsőbb javára ugyanúgy benne van. De a bhakti jógában ez a fajta cselekvés, ez már jobban belülről motivált. Nem ezek a külső kényszerek határozzák meg, hanem én értem, hogy Krisnához tartozok, szeretem őt, amit hallottam róla, ahogy vigyáz rám, ahogy gondoskodik rólam, szeretném neki visszaadni ezeket a dolgokat, és örömmel adja valaki, nem csak a fogát szívba, hogy le kell mondani, mert különben rossz lesz a karma. Van egy jó szíve adja, és jó ízt tapasztal belőle. De ugye van egy közös része a karma jógának és a bhakti jógának. És ahogy ez az egyéni cselekvés szintjén az alapelv, hogy teszem elégedetté Krisnát a saját felemelkedésem érdekében, amikor ezt kiterjesztjük, akkor abból lesz a varnása, amikor egy közösségben, egy társadalomban mindenki így viselkedik, és ennek megfelelően hangolják össze a tevékenységüket. De aztán Krisna mondja, hogy nem mindenki egyforma, van négy alap típus, alapkategóriájú ember, és nekik másképp és másképp kell kifejezniük ezt az odaadást, vagy a munkáról való lemondást, vagy hogy milyen cselekedeten keresztül valósul meg. De a Vishnu Purána, ugye az alapelvét szintén így határozza meg a varnásának. Varnása mácsára vatá, purusina parakumá. Vishnu árádja képantá, mányantok tósa káraman. Az ember a varna és ásama elveit helyesen követve imádhatja az Istenség legfelsőbb személyiségét, Vishnu. Nincsen más lehetősége, mint hogy a varnásrend rendszer szabályainak követésével elégedetté tegye az Urat. Elégedetté tenni az Urat. Ez az egyéni és a társadalmi tökéletességnek a kulcsa. Ugye itt ebben a versben az a kifejezés szerepel, hogy Vászudéva Arpana, ugye az Arpana, az Vászudévának szentelve, Vászudévának végezve a cselekedetet. Itt ugyanez Vászudéva elégedettségére. És aztán a következő kérdés, amit feltesz a vers, vagy hát meg is válaszol, és aztán Prabhupát kérdezi a magyarázatban, de hogy érthetjük meg, hogy milyen cselekedettel és miképpen tehetjük elégedetté Krisnát? Lehet, hogy valaki ezt érti, elégedetté kell tennem az Urat, de hogy? Ugye az a következő kérdés, emlékszem, amikor olvastam a Bhagavad Gita-t, nagyon régen, és akkor a régi templomban a kertjében volt ilyen kérdés-válasz, hogy lehet kérdezni Srila Sivara Maharajtól, és akkor sokszor van ott a Gita elején, hogy az ember kötelességből cselekedjen, végezze a saját kötelességét, és ne más, mint a kötelesség, szóval megüti az ember, de bennem is ez volt, hogy hát, de hát mi a kötelesség, vagy mi az én kötelességem, ugye, hogy óvatosan elkezdi az ember magát és értelmezni a dolgot. És akkor kérdeztem Maharajt, hogy ugye sokan voltak, szóval nem személyes beszélgetés volt, hogy Krisna mondja ezeket, hogy az ember végezze a kötelességből a munkáját, de honnan tudja az ember, hogy milyen kötelessége? Maharaj mondta, ezért kell elfogadni egy lelki tanítómestert. Csak úgy szelíbe ránézni. És ez itt van ebben a versben is, mert a válasz az lesz, ugye azt mondja a versnek a második fele, hogy miképpen tehetjük elégedetté Vászudévát ebben az életben, az Úr kiváló baktáinak társaságában tökéletesen megérthetjük. De nem elvárt az, és általában nem is működik, hogy valaki saját magát felvilágosítja, vagy csak kiolvassa teljesen a sásztrából. Azért is, mert általában az emberek nem olvassák annyira a sásztrát. Azért vannak a brahmanok. Ők olvassák, és akkor ők felvilágosítanak másokat tőlük kérdeznek, ők segítenek másokat. Mert annyi lehetőség van a félreértésre, vagy a meg nem értésre, vagy hogy nem lesz elég erős a motiváció, hogy most kiputassam, hogy csináljam, de akkor nem kell próbálkozni, ugye az mindig a lassú út, ugye a próba szerencse. Most hát, ha ettől Krisna elégedett, ez kevés. És vannak félreértések, ugye, amikor a hallgatókat szoktam kérdezni, akkor beszélgetünk a Bhagavad Gita-ról, hogy na de, akkor hogy lehet a munkánkkal elégedetté tenni Krisnát? És akkor mondják, hogy hát mindegy, hogy mit dolgozik az ember, vagy ugye ez gyakran feljön, de tévednek ebben a félreértésben. Mindegy, hogy mit dolgozik az ember, akkor közben azt gondolja, hogy én ezt Krisnának csinálom. Volt egy hallgató, a Julika lényeg volt egyébként, aki olyan munkája volt, egy cukrászatban édességeket csomagolt. És akkor ő ezt mondta, hogy hát nagyon szépen csomagol. És akkor azt gondolom, hogy ez Krisna csomagol. De mi van benne, tojásos édességek, ugye? Szóval, hogy és mi lesz a munka gyümölcsével, az eredményével, és Krisna nem lát az egészből semmit, szóval, hogy most ettől hogy lesz jó Krisnának? Szóval ez csak egy félreértés. Hogy attól, mert én Krisnára gondolok, mikor csinálok valamit, akkor annak Krisna örülni fog, ugye, mintha van egy feleség, férje dolgozik valahol, és a férje időként felé van egész, miközben dolgozok, csak rád gondolok. Jó, és akkor hazamegy, és kérdezi a feleség, hogy hoztál egy szál virágot? Hát virágot, hát nem is elvágott ilyesmi, mert nem költünk. És akkor utána mennek, Veszel nekem egy fagyit?
Á, fagyit azért aztán. Elfogy, lévaság, ugye.
Ha bármit kérd, akkor nem adok, nem adok. De mindig rá gondolok. Érted, dolgozom. Mit látok belőle? Ugye semmit nem látok belőle. Szóval ugyanígy, hogy valaki gondolja, hogy Krisnáért dolgozik, Krisnának dolgozik, az nem elég, hanem ott kell legyen a gyakorlat, hogy valamit ad Krisnának. Ugye Sivanás Vyászapuja előadásának most ez volt a kulcs üzenete. Fiatal vagy, add az energiádat, add a képességedet Krisnának. Hogyha már be vagy tagozódva a társadalomba, akkor adjál pénzt. Ugye a születésnapján szinte nagyon nyíltan beszélt. Vagy ad az életet, vagy ad a pénzt. És ez a karma joga, és ez a bhakti joga, hogy így teszünk elégedetté Krisnát, így szolgáljuk. És hogy ezt kitől kell megtanulnunk? Sakshat, a pászita, a hámni. Nagy bakták segítségével. Ugye Mahamuni. Ugye a muni az egy olyan általános kifejezés, mondjuk néhány munit, akit ismerünk a védikus irodalomban.
Nárada
muni. Különleges muni.
Kardamon
muni. Durvásza muni. Kasyapa muni. Brigu muni. Nagyon jó. Parásara muni. Patanjalit is néha úgy nevezi. Patanjali Muni, Kapila, őt is, hogy Isten segítségesebb személyisége, de Prabhupád néha úgy mondja, Kapila Muni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy bölcs, egy lelki személyiség, és nagyon széles értelemben. Szóval ebbe beleértendők Vaisnava Munik is, meg nem Vaisnava Munik is. És van a Mahábháratában az az üzenet, hogy Muni, általában az lesz Muni, aki kitalál valamit, amit előtte még senki nem mondott. És annyira bölcsen hangzik, ez milyen okos ez. És olyan mondott nekem, az soha nem jutott volna eszembe. Ez egy igazi Muni. Ugye, de nem mindig az, amit ezek a Munik akkor mondanak. Vagy még a sásztra alapján ugye mondanak valamit, de nem jóra kell össze a képet, vagy csak a saját eszükből mondanak valamit. Szóval azért ő megkülönbözteti Prabhupád, és a vers ezt mondja, Mahamuni. Mahamuni, aki a Szentírás alapján érti a dolgokat, és alkalmazza. Éli. Az a Mahamuni. A Srimad Bhagavatam már a második versében ugye használja ezt a kifejezést Srila Vyasadevra. Dharma prócsita kajta útra paramó, nirmat szaránám szatánam, védjam báztalom a travasztu sivadam, tápatrajon múlanam. Srimad Bhagavate, Mahamuni krite, kimbá parayusvara, szadjó hitya varudyate prakritibi, susu bisztaksanam. Szóval a nagy szent, Srila Vyasadeva állította össze ezt a Srimad Bhagavatamot, mi szükség van hát más írásra. Szóval Vyasadeva az egyik Mahamuni, és akiket felsoroltunk, akiket mondhatok, ugye általában ezek Mahamunik, mert akik a Bhagavatamban előfordulnak, akikre a Vaisnavák hivatkoznak, általában ezek nagy Mahamunik tisztelnek. Ugye a Durvásza, ő általában, legalábbis karrierje elején, akkor nem az a fajta tiszta Mahamuni, de többiek, Nárada, Kapila, akikről beszéltünk, Varázsakuni, ők Mahamunik. És hogy az ő segítségükkel kell megérteni a Szentírást. Krisna a második fejezetben beszél a Muniknak az alapvető képzettségéről, amit elvárhatunk tőlük. Azt mondja a 56. versben, a második fejezetben. Dukhés valut vignamaná, szukhés uvigatasz prihara, vitta rága vajakrót, hasztita virguni lucsiaté. aki a háromfajta szenvedés ellenére háborítatlan marad, akit a boldogság nem mámorít, és aki mentes a ragaszkodástól, a félelemtől és a dűtől, azt rendíthetetlen elmélyű bölcsnek hívják. Ezt titadélni. És itt is mondja a magyarázatban Prabhupád. A muni szó arra az emberre utal, aki az elmebeli spekuláció segítségével számtalan formában képes az elméjét működésre késztetni, a valódi következtetésre sohasem jut. A sztitadin muni azonban, akiről az Úr beszél, különbözik a közönséges munitól, mindig elmerül a Krisna tudatban, mert véget vetett a kreatív spekulációra. Tehát ez a mahán muni. Véget vetett a spekulációnak, és elmerül a Krisna tudatban. És ezt mondja Srila Prabhupád, hogy ilyen mahámunikhoz kell fordulnunk, tőlük kell hallanunk, hogy megértsük, hogy a saját életünket hogy építhetjük fel úgy, hogy a tetteinkkel elégedetté tegyük a legfelsőbb urat. Szóval ez megint egy bátorítás, hogy valaki fogadjon egy lelki tanítómestert. Nem lehet anélkül. És aztán vannak ugye szinonimái, vagy más kifejezések, amit hallunk erre. Mahátma, Mahávágavata, Mahájana, de lehet, hogy árnyalatnyi különbségek vannak, vagy bizonyos kontextusban jobban használjuk egyiket vagy a másikat, de a lényeg ugyanaz. Nagyon felvilágosult lelkek, akik a megfelelő megértés alapján, a megfelelő hagyományt követve élik a Szentírást, és megfelelően át tudják adni. Akkor tőlük hallunk. Ugye ezt mondja Srila Prabhupád, aki nem társul velük, nem értheti meg, hogy kell az életét Krisnának szentelnie. Szóval akkor jön a bomboló csomagolása. Jábor dolog mindig Krisnára gondolni, de nem lesz ugyanaz az eredménye egy ilyen tettnek. És a végén Prabhupád beszél arról, hogy valamikor volt egy kultúra, hogy ez a dicsőséges védikus kultúra, aminek ez volt az alapelve, ez volt az alapja, és hogy ez nem is olyan rég volt, Prabhupádnak. 50 éve mondta, hogy 50 éve, 40 éve mondta, hogy 50 éve, hogy akkor még ott volt ez, hogy az emberek hallanak a Bhagavatamról, vagy hogy összegyűlnek, hogy azt mondja, hogy munka után, azt jelenti, hogy összegyűlnek, vagy este, akkor meg lehet, hogy otthon olvasnak, hallanak a Szentírásból, és akkor egyre többet megértenek, és egyre jobban be tudják építeni a saját életükbe. És ennek valamiféle viszfénye megvan az európai kultúrában is, mert itt is úgy volt, szóval a népi kultúra, a vallásos kultúra, az ilyen volt, az emberek templomba jártak, megnézzük a népi kultúrának az alkotásait, a hímzéseken, belehímeznek valami szép idézetet, vagy dalok, ugye hát különböző kötőerőben lévő népdalok vannak, de vannak nagyon, nagyon mély vallási, vagy lelki tartalmú, vagy filozófiai üzenetű dalok, az egyik, amire emlékszem. Ez a világ olyan világ, mint a magyarófa világ, sokat ígér, keveset áll, mit áll, és mind keserű áll. Lehetne egy Bhagavatamra is. Ez a világ olyan virág, mint a magyarófa virág. Virágzik, színes, jó illata van, rengeteg virág van. Magyarul bokor, ugye az bokor van. Sokat ígér. Szóval amikor nézed, azt látod, hogy egy magyarófisz lesz, hogy mi lesz ebből. De aztán egy része lehull a virágoknak, más része elfagy, harmadik része nem lesz beporozva. Nagy virágzó magyaró fából, akkor végül van néhány magyaró. Na, hát azért legalább van néhány. Megkóstolod? Keserű. Ez a világ, ilyen világ. Szóval sokat ígér, ugye májának ez a működése, hogy nagyon felizgatja az elmét, mennyi minden vár itt rá, mennyi lehetőség van, mi minden van itt az érzékek és az elme számára, de aztán ugye bele kavarodik bele, zavarodik valaki az anyagi energiába, akkor lecsökken az élvezetek száma, van sok munka, kevés élvezet, és aztán a végén az is megkeseredik, hogy ezt mondja Krisna szenvedélykötőjeivel, ez történik az elég édes, de ez még az a kevés édes is megkeseredik. Szóval az ISKCON-nak ez a küldetése, Srila Prabhupád nagyon kedvesen, ugye azért létrehozott egy ilyen mozgalmat, próbálja ezt a fajta kultúrát beinjektálni ebbe a nyugati társadalomba, ami ma már annyira másképpen működik. Ugye legyenek templomok és legyenek könyvek. A templomokba eljöhetnek az emberek, hallhatnak, és aki nem jön el, akkor otthon van egy könyve, legalább van remény, hogy elkezdi olvasni, és hogy a technikailag az olvasás az hallás. Akkor ő is gyakorolja ugyanezt a vállalatlan hallásának a kultúráját, és akkor ők is ugye, hallhatják a vállalatlanat, ami mindent leír az élet céljáról, a felszabadulásról. És akkor ők is felébredhetnek. Ugye akkor almajárulból fel lehet ébreszteni egy almajárult. Hülyeséget beszélsz, hülyeséget csinálsz, ki kell hozni az álmából, és akkor elkezdődik az igazi élete. Ugye a léleknek az igazi élete akkor kezdődik, amikor ezt a hiába való munkát abba hagyja, hiába való tevékenységet, és hozzá teszi Krisnát, megnézi úgy azokkal, hogy tudja Krisnát egyébként. Köszönöm szépen a figyelmet! Grantalán Sivan Bárgatom ki! Jaj! És akkor a